Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Havasi Zoltánt, aki hát design érzékeny márka stratéga, vagy márka érzékeny design stratéga, ezt majd ő elmondja nekünk, a Beyond Partners társalapítója. Szia, Zoli!
Jó reggelt, szia! Én is köszöntök minden hallgatót, örülök, hogy itt vagyok.
Ma valóban felelős design gondolkodásról fogunk beszélgetni, de mielőtt ebbe a témába belevágnánk, meséld már el nekünk, hogy ez mi. Tehát most akkor design, márka, stratégia, érzékenység. Mi van ebben a kalapban?
Oké. Kommunikációs ügynökségeknél dolgoztam világéletemben, leszámítva az elmúlt pár évet, ahol nagyon hamar megtaláltam magamnak ezt a szerepet, amit stratégának hívnak, kicsit komolyabbnak tűnik, mint amilyen valójában, mert nyilván érteni kell az ügyfelet, a problémát, a helyzetet, és az erre való megoldást kell tudni jól hangszerelni, vagy karmesterkedni. És sokszor dolgoztunk márkafejlesztésen, legyen az egy létező márka csiszolgatása, egy új márka kitalálása, bevezetése, vagy valamilyen kiterjesztés, és viszonylag régóta foglalkoztatott az a kérdés, hogy az világos, hogy kommunikációval, meg egyéb direkt módokon, hogy lehet a márkaképet, tehát az emberekbe lerakódó benyomást alakítani. De biztos voltam benne, hogy a mindennapi interakciókban, ahogy használják, kézbe veszik, szóba kerül egy-egy termék vagy szolgáltatás, ez sokkal erősebb benyomást hagy az emberekben, mint amit mondjuk a márka gazdája direkt módon el tud érni. És ezért kezdtem el keresni azt a tudományágat, nem tudom, szakterületet, eszközkészletet, ami a megtapasztalható részét is tudja alakítani a terméknek vagy szolgáltatásnak, és ezt találtam meg a dizájnban. Ezért kezdtem el foglalkozni vele, ezért érdekelt a dolog, és aztán addig-addig kerülgettem, még bele is zuppantam. Nem mondanám, hogy designer vagyok abban az értelemben, hogy nincs ilyen végzettségem, mármint felsőfokú végzettségem, nincs olyan skillem, amit mondjuk a legtöbb designernek van, de értem és használom az eszköztárát kommunikációs vagy márka helyzetekben is, és fordítva is, tehát amikor egy design projektben vagyok benne, akkor tudom azt, hogy ha design szempontokat veszünk figyelembe, kizárólag, akkor nagyon ergonomikus dolgok kerülnek ki a designerek kezéből, de hát egy adott kategóriában egy legergonomikusabb állapot van, és akkor nem tudom, mi lesz a különbség alapja, és akkor én ott próbálom a márkát képviselni. Tehát ezért nézhetjük innen is, onnan is, valahol a kettő között, vagy félúton van az igazság.
Szerintem most azért a zöld egyenlőség hallgatók elgondolkoztak, hogy ezt én most hogy fogom hozzákötni a fenntarthatósághoz, mert hát nyilván ez egy olyan szakma, ami hát valljuk be őszintén a kapitalizmus szívében dübörögteti a dolgokat. De hogy ugye már elég, relatíve régen ismerlek, és tudom, hogy annak ellenére, hogy ezen a területen dolgozol, nagyon érzékeny vagy azokra a témákra, amiket mi ebben a podcastban szoktunk feszegetni. És hát a design gondolkodás az egy nagyon felkapott terület mostanában, és ezért éreztem azt, hogy ezt igazából nem hagyhatjuk ki mi sem. Tehát minden menő cég minden problémáját igazából design gondolkodással próbálja megoldani. Hát igen, még az ökológiai problémákat nem oldották meg design gondolkodással, de valószínűleg azért, mert még el se kezdték. Szóval, hogy ma már nem csak tárgyakat tervezünk, hanem mindenfélét, ahogy mondtad te is a bemutatkozásodban, szolgáltatásokat, probléma megoldásokat. És a fenntarthatósággal kapcsolatban igazából szerintem ezt a témát két irányból is érdemes lenne megfogni. Az egyik talán az, hogy egyáltalán dizájn gondolkodásban megjelente a fenntarthatóság. Nyilván megjelent, de hogy ez milyen kontextusban vagy, vagy egyáltalán ez most csak ilyen zöldre festés, vagy tényleg lehet ezt a gondolkodást úgymond jóra is használni. A másik meg persze, hogyan lehetne a design gondolkodást arra fordítani, hogy például degrowth szolgáltatásokat tervezzünk. Tehát, hogy ne azt tervezzünk, hogy lesz több, hanem azt tervezzük meg, hogy lesz kevesebb. De hogy nyilván mielőtt ezekbe belemennénk, először a hallgatók számára, kérlek, meséld el, hogy mi is az a design gondolkodás.
Oké, okay. Most nagyon leegyszerűsítve bármilyen probléma megoldás dizájnnak tekinthető, hiszen, hogy mondjam, a szó eredete is ugye olasz vagy latin eredetű dezignálre előírni, megtervezni. Tehát bármilyen tervezési, tudatás, tervezési folyamat annak tekinthető, de ha most tankönyvszerűen nézzük, akkor ez egy olyan probléma megoldási folyamat, ahol aminek része az, hogy minden érintettet megértek, az ő szempontjait, nem tudom, érdekeit figyelembe veszem, mindenféle berögződést és előfelvetést megkérdőjelezünk, a problémát keretezzük, újra keretezzük, újra értelmezzük, átdefiniáljuk, és így jutunk el valamilyen innovatív megoldásig. Tehát kb. Ezt tekinthető design gondolkodásnak. Érdekes, hogy maga a kifejezés az sokkal újabb, mint ez a eszme vagy megközelítés, és ha akarom, ez is egy marketing fogás volt, az IDEO nevű stúdió, aki az első képviselője volt ennek a világon, ennek a disziplinának. Az egyik társalapítója, David Kelly, állítólag ő találta ki, hogy az klassz, hogy tőlünk tártervezést vesznek, de az nem elég menő vagy profitábilis, és ezért találta ki azt, hogy akkor áruljunk mi design gondolkodást, ami egy sokkal kevésbé megfogható dolog. És ugye kérdezted azt, hogy lehet-e ezt jóra használni, vagy jól használni, és szerintem ez úgy van, mint bármilyen szakmával, vagy disziplinával, hogy sose légüres térben létezik, mindig valamilyen tágabb kontextus van jön egyáltalán létre, és marad fönn, meg alakul, meg alakítja ő is azt a kontextust. Tehát, hogyha azt veszük, hogy hol született és miért, akkor érthető, hogy a kontextus megváltoztatása nélkül a design nem tudja felszámolni azt a helyzetet, amiben vagyunk, de lehet eszköz a jóra is. Tehát, hogy ha jól nyúlunk hozzá, és erre ugye vannak mindenféle megközelítések, akkor szolgálhat jó célokat is. De önmagában szerintem nem számolhatja föl azt a közeget, ami létrehozta, és amit ő is fönntart.
Igen, mert hogy azért akkor mondjuk ki, amit te most elmeséltél, hogy azért a design gondolkodás létrejötte, az összefügg, vagy szorosan összefügg a fogyasztói társadalomban a vállalatok állandó újítási kényszerével. Tehát, hogy ugye ez a innoválnunk kell, mert ha innoválunk, akkor újat, jobbat, eladhatóbbat hozunk létre, és csak akkor tudunk nőni, és csak akkor tudunk piacot szerezni. Tehát valójában, és hát nyilván itt behozom az ökológiai közgazdász kritikai szemléletét, valójában a növekedési kényszer hozta létre a design gondolkodást. Ezt jól gondolom?
Igen, különösen azt a részét, hogy pont az említett időszakban, a 80-as évek vége fele jöttek rá arra, hogy a design gondolkodást úgy lehet eladni, hogyha nem előfeltétele bármilyen design szakma ismerete, gyakorlása, tehát hogy így kb. A menedzsment részévé, meg a menedzsment gyakorlat részévé tették ezt, és onnantól kezdve az, hogy a tankönyv szerinti értelmezésben is ugye, hogy mondjam, a használó múlik, hogy az érintettek körét hogyan határozza meg, és egyébként az ő valós érdekeit tényleg megérti-e, és tényleg figyelembe veszi-e. Tehát az, hogy hogy a végkedvezményezett vagy felhasználó ügyfélnek ténylegesen szüksége van adott dologra, vagy tulajdonképpen a vállalatnak van szüksége arra, hogy még valamit eladjon, az már egy érdekes kérdés, és mondom, értelmezés kérdése, hogy kit tekintünk érintetnek, és mennyire vesszük komolyan az ő valós érdekeit.
Igen, tehát, hogy amikor mi probléma megoldást oktatunk az egyetemen, akkor mi annak a pszichológiai értelmezését szoktuk használni, ami az eltérés, az észlelt kívánt állapot és az észlelt valós állapot között. Tehát ugye ezt mondjuk. És ugye itt nagyon fontos az, hogy az egyik, hogy az észlelés, és a másik, hogy ugye a kívánt állapot felé. És ennek a valósághoz, ugye ennek a probléma megoldási megközelítésnek a valósághoz az égvilágon semmi köze nincsen. Ugye ez a saját kívánságom és a saját megélésem közötti eltérés az, ami a problémát jelenti. És nekem a design gondolkodás egy kicsit ezt mutatja, és ugye ebben azért van csapda helyzet, mert nyilván a pszichológiában ez egy értelmezhető irány, de hogy itt megjelenik az, hogy egy problémát nem csak úgy oldhatunk meg, hogy a valós helyzetet hozzáigazítjuk, hanem úgy is megoldhatjuk, hogy befolyásoljuk a kívánt helyzetet. Uh-huh. És hogy nem tudom, hogy erről mit gondolsz, hogy azért a design gondolkodás az nagyon sokat operál ezzel a kérdéssel. Tehát, hogy valójában mi a kívánt, uh-huh. És nem csak egy már meglévő problémát próbál megoldani, hanem egy kicsit úgymond ezt a kívánt, észlelt kívánt állapotot is mozgatni próbálja azt. Jól érzékelem?
Igen, hiszen erre szokták mondani azt, hogy ha Henry Ford megkérdezte volna az embereket, hogy mire van szükségük, akkor nem lett volna autó, ami több szempontból se igaz, hiszen nem ő találta fel az autót. De valóban az egy döntés és egy szubjektum, hogy mit tekintek problémának, és arra mit fogadok el érvényes válaszként. De még oda visszakanyarodnék, hogy ahogy sok minden más helyzetben is, itt is talán az a megoldás kulcsa, hogy fölfogom-e és elfogadom-e azt, hogy én, mint egyes ember, és mi, mint emberiség, nem vagyunk függetlenek a természettől, nem állunk se fölötte, se rajta kívül, hanem szerves részei vagyunk, és innentől kezdve a mi saját érdekünk, mint emberiség, az, hogy azt a közeget, aminek elválaszthatatlan részei vagyunk, azt figyelembe vegyük, amikor ilyen döntéseket hozunk. Akár a probléma értelmezés szintjén, akár az arra adandó válasz szintjén.
És hát nyilván ez az, amiért hát vagy ez, vagy a téma úgymond divatossága, bár ez mondjuk így elég sajnálatos, hogy divatos, de hogy mindenféle fenntartatóságba, irányba is mutató design területek léteznek, körforgásos design, regeneratív design, életközpontú design. Szóval, hogy mondjam, a terminológiákat már egyértelműen a design szakma is magáévá tette. Tudsz ezekről mondani valamit? És hogy azért beszéljünk már egy kicsit arról, hogy ezekből mennyi valóban fenntartható, és mennyi az, ami így a mostani zöldrefestési hajlandóság, tehát ugye a greenwashingnak része. Bár lehet, hogy ez nem teljesen eldönthető, de majd te megmondod nekem.
Uh-huh. Szerencsére elég önmagukért beszélnek a neve. A körforgásos design az, ahogy a körforgásos gazdaság, egy termékre, vagy szolgáltatásra, vagy egy cégnek a működésére próbál olyan megoldást hozni, hogy tényleg, ahogy mondják, kördül a kitermeléstől, a feldolgozáson, a termelésen, a teljes életcikluson és az azutáni életen is gondolkodik, és azt úgy próbálja ezt megoldani, vagy arra törekszik, hogy ez tényleg egy zárt láncként önmagát fönntartsa. Tehát ami nyersanyagként bekerül, amit energiaként felhasználunk, az úgy forogjon vissza, hogy az önmagát fönn tudja tartani. Tehát ha akarom, ez egy tényleg jó megközelítés, más kérdés, hogy meddig jutnak el, vagy meddig tudnak eljutni ilyen pontszerűen egy-egy vállalkozás, vagy egy-egy cég. Regenerative design ugye az azt ígéri, hogy ezen túl azt a természeti erőforrást, amit használ, azt nem csak visszapótolja, és nem tudom, nem használja ki jobban, hanem képessé teszi arra, hogy regenerálódjon. Tehát, hogy a design részének tekinti azt is, hogy azt a természeti közeget, amiben létezik, és amit erőforrásként használ, azt képessé tegye saját maga regenerálására. És a harmadik az életközponti design, az pedig, amikor ugye említettem azt, hogy a designer, vagy az őt megbízó, mert azért kevés designer van, aki saját magának tervez saját magáért, tehát a megbízója is a természeti környezetet is érintettnek tekinti, tehát ezért ez egy evolúciója a human-centered designnak, tehát amikor az emberközpontú tervezésből ez most már életközpontú tervezésé vált, ami minden életet figyelembe vesz, legyen az emberi vagy természetben létező egyéb élet. Tehát ez a lényege, és szerintem a törekvés az jó, amennyire én ezt meg tudom ítélni. Más kérdés, hogy egyébként pontszerűen ez hogy tud működni, vagy mennyire jól tud működni. Tehát az, hogy nem tudom, az óra, amit most vettem, és azt ígéri, hogy 100 évig fog működni, és tényleg így tervezték, és minden egyes részletre odafigyeltek, azért ők is bevallják, mert egy szép white paperbe végigvezetik minden részletét az óra gyártásnak, hogy azért a legnagyobb terhelés az mégiscsak a nyersanyag kibányászása és annak a feldolgozása, és abban sok opciójuk nem volt, tehát a nap végén ők is kivásárolják a CO2-t, amit terhelést maguk után hagytak. Most akkor ez jó megoldás, vagy sem? Szerintem egy lépés a jó irányba, de biztos, hogy nem elég.
Tulajdonképpen a design értelmezhetjük úgy is, hogy mivel létrejön egy probléma, ha azt a problémát azonnal meg tudnánk oldani, akkor ugye ez nem lenne probléma. Tehát a design célja mindig is létrehozni valamit, ami még nem létezik. És ugye, ha a nem növekedés a degrowth oldaláról nézzük ezt a dolgot, akkor a degrowth az már nagyon régóta azt mondja, hogy mi lenne, hogyha most már abba hagynánk azt, hogy állandóan valamit létre akarunk hozni. Tehát a valódi degrowth design az lenne, hogy végre ne legyen design. Mondjuk ez egy kicsit provokatív ilyen értelemben, mert hogy az, nyilván amikor már a probléma megoldásra húzzuk rá a design gondolkodást, akkor nyilván ez lehetetlen. De hogy ugye amikor kifejezetten termékekről beszélünk, és olyan típusú designról, akkor vajon lehet-e úgy dizájnt csinálni, hogy az arról szóljon, hogy valamiből kevesebb legyen, vagy valamiből ne legyen. Nem tudom, nekem ami eszembe jutott, hogy az édesanyám szokott nekem varni, és ő csinált olyan szoknyát, aminek mind a két oldala használható, tehát, és ráadásul tényleg teljesen másképp néznek ki. Tehát ez azt jelenti, hogy két szoknya helyett van egy szoknya, de kétféleképpen lehet használni, és néha elgondolkoztam, hogy vajon ez ilyen degrowth design-e, hogyha úgy kezdünk el megtervezni dolgokat, hogy az így egyébként esztétikai szempontból többféleképpen is láthatható. Szóval, hogy vajon mi lehet a degrowth design? Ez a degrowth design, vagy az, hogy azért tervezünk, hogy kevesebb legyen, nem azért, hogy több. Te erről mit gondolsz?
Az a jó, hogy nyilván elgondolkodtam már ilyesmin is, és többek között egy veletek közös workshop során jött az a felismerés, hogy ha elfogadjuk, hogy tényleg a megrendelői környezet, az ő igényei, meg úgy általában az a gazdasági vagy kulturális közeg, amiben a design létezik, azt nem tudja rögtön egy vonással fölülírni maga a design szakma, vagy az egyes designer, akkor mégis mit lehet tenni? Anélkül, hogy a designernek a megbízását kéne felülírnia, és azt mondania, hogy most itt nem valami új dologra van szükség, hanem hogy lehet a folyamatba érzékenyíteni, meg ilyen kis pici bemetszéseket tenni. Ez még csak elmélet, de megfuttattam dizájneri közösségbe, és elég pozitív visszajelzése volt, hogy ugye ahhoz, hogy perspektívikusan gondolkodjunk meg rendszerbe, azt így nehéz az elején eladni. De az, hogy időről időre jó pillanatokba föltenni a kérdést, akár csak azt, hogy most tényleg valami újra van szükség, vagy a valós problémát az oldaná meg, ha kevesebb dolog lenne abban a környezetben, vagy közegben, amiben mi gondolkodunk. Ez az egyik kérdés, amit így tényleg akár csak magának is, ha föltesz az ember, az sokat segít. És amikor úgy kezdett összecsomósodni ez a gondolat, akkor próbáltam egy fogalommal megragadni, és ezt eliminatív dizájnnak neveztem. Nyilván rákerestem, hogy talán csak másnak is eszébe jutott ez a dolog, és persze igen. És találtam is egy nagyon jó white papert, Design Away, tehát hogy így eldizájnolni a címen, az nagyon frappáns. Cameron Tonkwise a szerzője, és ő pontosan ezt járja körül, és nyilván, hogy kicsit belemélyedtem, akkor megtaláltam, hogy az a kutatóműhely, ahol ő dolgozik, ott az egyik társszerző írt egy könyvet, Substract néven, a címmel, Lady Clothes, aki azt, onnan az a kiinduló állapot, hogy vajon miért van az, hogy mi ennyire megrögzötten az újabb dolog létrehozásában látjuk mindig a megoldást, és aztán pedig egyébként nagyon jó példákat hoz föl arra, hogy nem tudom, Kaliforniában az egyik tengerparti autópálya, nem tudom, még szélesebbre kellett volna tenni, hogy még több forgalmat tudjon elszállítani, és valamilyen varázslatos módon a városvezetés föltette a kérdést, hogy nem az lenne jó, hogyha a tengerpartot tengerpartnak használnánk, és nem tudom, ott sütkéreznének, meg sétálgatnának az emberek, és több sáv helyett bontsuk el az egészet úgy, ahogy van, ami egy radikális válasz volt az eredeti észlelt problémára, ahogy mondtad, miszerint az autópálya nem bírja el a forgalmat, és lásd csodát, az autósokat beleértve mindenki örült a megoldásnak, amit választottak. Tehát lehet, meg vannak ilyen törekvések, és kutatják is ezt a területet, hogy miért vagyunk ennyire megszállottja. Egy másik könyv ír arról, hogy egy tök jó példa, hogy a tűzoltót mindenki hősnek tartja, megjegyzem egyébként joggal, de valahogy a tűzbiztonsági szakértőt meg egy ilyen kínos, ezért kellemetlen alaknak, aki számon kér itt mindenféle szabályokat, amit be kéne tartani azért, hogy ne legyen tűz. Szóval, hogy így igen, valahogy a probléma felmerülés és az azzal való foglalkozás az sokkal vonzóbb, mint a probléma eliminálása. Vagy a vélt probléma, mert ugye nézőpont kérdése.
Igen, és ugye ezzel van összhangban az, amit egy kanadai tervező Bruce Mowir a könyvében, ahol a radikális változás alapelveit szedte össze, és ugye azt mondta, hogy az ökológiai katasztrófa elkerülése nem a legnagyobb design feladat, hanem valamennyi design feladat alapadottsága. De hogy akkor itt jön a $100 kérdés, hogy hát akkor ezt így mivel lehet vajon elérni, hogy valamennyi design alapadottságával legyen az, amit te magad mondtál néhány perccel ezelőtt, hogy hát miközben az emberiség észlelt kívánatos állapotáért küzdünk, azért jó lenne észrevenni, hogy mi van még mögötte.
Egyébként vicces, pont ugyanebben a könyvben az egyik gyakorlat, ami így hangzik, hogy run your numbers, tehát, hogy így csak így az Excelbe húzd le a sorokat, és nézd meg, hogy mi van, ha azt a növekedési ütemet, amit évről évre, tehát egyik évről a másikra elvársz magadtól, azt így kihúzod a végtelenbe, akkor mi történik? Tehát, hogy így ennyire egyszerű a dolog. Tehát, hogy így nem, ez nem megy, nem lehet. Persze ezt könnyű kimondani, és akkor nyilván mindenki így néz a másikra, hogy most ezt én kéne kimondjam, ezt nekem kéne fölvállalnom. Tehát, hogy így...
Hát igen, mert mindenki azt mondja, hogy jó, de csak akkor csak a következő 10 év.
Igen, igen. De és akkor mi lesz? Mi a 10. évnél abba hagyjuk? Tehát, igen. Hogy így, igen. Nem egyszerű.
De hogy akkor azt mondod, hogy nehéz elképzelni azt, hogy magába a design gondolkodásban legyen egy olyan csavar, ahol mondjuk minden design gondolkodónak az első kérdése az, hogy kell-e így design gondolkodni?
Vagy egy új dolog létrehozása a válasz az érdemi problémára? Igen, nyilván... Megint ez egy érdekes kérdés, hogy egy szakma egyes képviselőit felelőssé lehet-e tenni, rájuk lehet-e bízni ennek a dolognak a megoldását. Kiki maga lelkiismerete meg akaratereje szerint nyilván ebbe bele tud állni, de én nem látom azt, hogy a dizájn szakma önmagában megoldja ezt a kérdést. Tehát vannak jó törekvések, vannak jó egyedi kezdeményezések, de egész egyszerűen csak a rendszerelméletként tekintünk erre is, amíg a közeg nem kényszeríti ki a változást az összes érintettből, vagy az érintettek láncolatából, végül a dizájn szakmából is, addig én nem látom azt, hogy maga a dizájn szakma megoldaná ezt a problémát.
Szerinted egy konkrét tervezőnek van felelőssége ebbe? Én például elég sok mérnököt tanítok a mérnök közgazdász képzésbe, és ők mindig úgy rácsodálkoznak az ökológiai közgazdaságtannál arra, hogy fú, hát én eddig, hogyha nekem odahozott az autógyár egy problémát, akkor leültem, és magát a problémát megoldottam, és hogy nem gondoltam mögé, nem gondoltam arra, hogy azt mire fogják használni, nem gondoltam arra, hogy emögött értékek vannak. Ez egyszerűen csak egy mechanikus probléma volt, amit én fogtam és megoldottam. És akkor így mindig elkezdődik bennük ezt, hogy úristen, de akkor most mit fogok csinálni, hogy most már elkezdtem ugye az értékek mentén is gondolkozni, hogy szerinted van ebben egyéni felelősség? Tehát, hogy a dizájnereknek van ebben egyéni felelőssége?
Nyilván lehet azt mondani, hogy akkor... én kiszállok, teljesen off-grid leszek, és hagyjanak békén, tehát lehet így is válaszolni rá. Meg lehet úgy is, hogy folyamatosan próbálkozni piciket, és amit az előbb már elkezdtem elmesélni, ilyen gondolatkísérlet, miszerint mik azok a nagyon egyszerű kérdések, amit egy bármilyen design folyamatban a designer föltehet legalább saját magának, de miért ne akár annak a projektcsapatnak, akivel együtt dolgozik, ahol nyilván a megrendelő és egyéb szakértők is jelen vannak. Nyilván, ha fölteszi azt a kérdést, hogy biztos, hogy most itt valami újat kell létrehozni, az-e a valós válasz a valódi problémára? Még mindig, hogy mondjam, ezen így könnyű túllendülni a már említett ilyen addicionális megoldás kereső üzemmód miatt. De bármelyik megoldási lehetőségnél föltelti azt a 3-4 egyszerű kérdést, hogy amúgy ez a dolog, ha létrejön, ha létezik és fönnmarad, akkor hogyan foghatni a az emberi környezetre, és itt kifejezetten a gondolatokra gondolok, tehát hogy ez most megerősít egy rossz szokást, egy rossz beidegződést az emberek fejében, mi szerint, nem tudom, tényleg másfél évente le kell cserélni a telefont, mert miért is. Hogyan hat ez a teremtett környezetre, teremtett alatt értelemszerűen azt a tárgyi és nem tudom, struktúrális környezetet értem, amit az ember hozott létre magának, milyen kölcsönhatásba kerül, és persze úgy fel, ha föltesszük azt a kérdést is, hogy egyébként a természeti környezetre hogyan hat ez, és milyen kölcsönhatásba kerül. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha van kerted, nyilván szereted, ha jól néz ki, de próbáld ki, hogy egyszer másfél hónapig nem nyúlsz hozzá. És akkor rájössz, hogy te mennyi munkát fektetsz abba, hogy a természet ellen dolgozzál azért, hogy úgy nézzen ki a kerted, ahogy te szeretnéd. De a nap végén a természet a főnök, és majd azt ő eldönti. Tehát, hogy így ezt is érdemes végig gondolni. És talán a harmadik pedig az, hogy azt a perspektifikus látást, vagy egyáltalán dimenziót behozzuk a gondolkodásba, hogy oké, és akkor ez mit jelent 5-10-100 éves időtávlatban? És ezek egyszerű kérdések, nyilván végig gondolni, és ezt őszintén megválaszolni már nem annyira egyszerű, de lehet, hogy ezek azok a pici kis, nem tudom, sebészik és meccések a folyamatban, amik, ha nem is elsőre, és nem is rögtön, de talán hozhatnak változást hosszú távon. Tehát valahogy a gyakorlatba belesimuló, azt nem magából kilökő pici hozzáállásbeli kérdések azok, amik talán tudnak segíteni.
Én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. Így lezárásképpen én most így simán felvállalom, hogy beleessem az önerősítő torzítás csapdájába, mert hogy azt látom, hogy oké, volt eddig az emberiség életében egy ilyen növekedésmániás szakasz. A növekedésmániás szakasz létrehozott egy csomó minden, például a dizájn gondolkodást is, és hogy amiket létrehozott, azokat tulajdonképpen föl lehetne használni most már valami másra is, de hogy éppen, tehát hogy ezt a szakaszt zárjuk le, amilyen eszközöket kaptunk tőle, ezeket használjuk fel, de hogyha nem vesszük ki ezt a növekedési kényszert, ami egyébként létrehozta a gondolkodást, akkor a gondolkodást sem fogjuk tudni felhasználni arra, ami valóban jó lenne. Nekem valahogy egy kicsit ez állt össze a fejemben.
Abszolút egyetértek, és nyilván én egymagam nem fogom tudni a szakmát megváltoztatni, de azt tudom, hogy ezeket a kérdéseket tudom feszegetni olyan helyzetekben, amikor ez jó irányba is tudja terelgetni a helyzetet.
És hajrá, feszegesd is, mert azt gondolom, hogy mi néha így kívülről kritizálunk, de az a jó, amikor belül dolgoznak olyan emberek, akikben megérett az igény arra, hogy belülről változtassák meg a logikát. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést is, meg azt is, hogy ezt a témát így több helyen viszed, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Zoli!
Köszi, szia!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.